tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
A biztonság kedvéért azért elmondom, hogy a hócipő egy szó, és küldjük támogatásunkat zászló-zászló szívvel a mai harcos társainknak. Selmeci Tibor, Farkasházi Tivadar és Just László van itt a Klubrádió stúdiójában, illetve a YouTube-on keresztül a laptopok, mobiltelefonok képernyőjén. Hogy vagytok?
Évjáratomnak megfelelően.
Én csak az ügyvédem jelenlétében válaszolok erre.
Korte Jobbinak volt egy tanárparodiája, hogy lehet, hogy a fiam is jön. Úgy volt, hogy lehet, hogy a fiam is jön, és a Juszlasz is, aki júniusban jött volna az adásba, de magas láza van Benedeknek, és nem akarja, hogy ezt vigyen füledő az anyjához, akinek nagyon rosszat tenne. Úgyhogy te mostan itt improvizálni fogsz. Sokan azt hiszik, hogy mi stand-uposok vagyunk, mi nem fellépők vagyunk, mi olyan újságírók vagyunk, akik ironizálunk. Az egy közhit, hogy a stand-uposok improvizálnak, az a Koltai, a Markos Nádas, a Fábio vagy az Uszt is volt. A dolognak a lényege...
Hányszor hozott zavarva színpadon? Ajjajajajaj, nagyon sokszor.
Na, a dolog lényege, hogy egy híjjel bekapcsoljuk Benedeket, aki most ott lábadozik.
És köszönjük szépen a gyors reakciót Lászlónak, aki így végül is kisegítette a csapatunkat, hogy ugyanúgy meglegyünk négyen, és teljes harci készültséggel, mert hogy egy ilyen békeharcos időszak
van. Ez most nagyon ciki ez a szó, ezt most nem tudom, bár be kell, hogy én föl vagyok készülve, behoztam a sisakomat, ami ilyen formában már lehet egész Nagy Magyarországért is helytállnunk, bár ez inkább a Vétkezők Viadala című filmből van.
Ez tőlem loptad, hogy behozol cuccokat, én provokálom a rádióhallgatókat, én úgy nevezem őket továbbra is, hogy a YouTube-on is nézzenek minket, most látni is lehet.
Igen, ez egy szép látvány volt, hogy Tibor egy pillanatra felvette ezt. De a...
Nekem muszájkoznom kell léket, mert annak idején még a Hofi mondta, hogy kicsit ügyetlen vagy, még nagyon kezdő voltam, mindig legyen valami kelléket. Ezek után azt mondták ma Varga Ferenc József, hogy te vagy az új kellék Dezső.
Szimeon úr ezt mondta, idézem, most a Nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Teljesen egyetértünk. Biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk. A kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra.
Ezt ki mondta?
Mondta ezt Orbán Viktor. A romániai elnökválasztás második fordulója előtt néhány nappal.
Tihanyban mondta.
Tihanyban.
Jövendő elnöknek titulálva őt.
Jövendő elnöknek titulálva. Azt a Szimeont, aki Marosvásárhely főterén népi öltözetben azt ordítozta két évvel ezelőtt, hogy Nagy Románia az a Dinyesztertől a Tiszáig tart, és nem a Tisza az ugra gondolt, hanem Szolnokra, továbbá magyar katonasírokon ugált. Azt mondta erre Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, hogy Szimeon soha nem lesz a magyar barátja, és soha nem is volt az. Hibának nevezte ezt a kijelentést Markó Béla, és ugye van egy híres mondás, hogy ez több, mint bűn, ez hiba, ezt Talleyrandnak tulajdonítják, közben egy Bulégróf mondta a nemzetgyűlésben, amikor Napóleon Anglia hercegét hazahozatta és lefejeztette, de ezzel most nem fárasztok senkit.
Igen, ugorjunk ebből a témából.
Megfordítanám a dolgot, ezt a híres mondás, hogy ez több, mint hiba, ez bűn.
Majd jön a bűn után a bűnhődés, a klasszikusoknál legalábbis.
Azt kiabálták a választás után, mert Szimeon végül értékes ezüstérmet szerzett Orbán Viktor azt támogatásával, igen, hogy Oroszország ne feled, Románia nem a tied. Bukarestben ezt kiabálták, Hargita megyében egyébként 90%-ot kapott az ellenfele.
Nikosz úr Dán, azt hiszem, igen, így egyik talán igen, a nevét. Igen. De akkor kérdezem én tőletek, itt valami zavar lehetett az erőben? Hát,
nem, ez hagyomány. Orbán, aki mellé odaállt, az bukott. Az esetek 99%-ában. Föl lehetne sorolni az elmúlt évek ilyen betlijeit, de fölösleges.
Akkor ez azt jelenti, hogy ő még nem állt ki magáért?
Csak ezt minden héten a szemére kéne hányni, és a magyar még független portálok és lapok azt csinálják, hogy valaki leleplez valakit, és egy hét a másik újra leleplez egy másik ügybe, és az egyik kiüti a másikot. A
Washington... Tudod, ebben a szép, hogy nem egy hét, hanem egy nap múlva, és ez azt mutatja, hogy tömegével jönnek a baromságok és a disznóságok és a törvénytelenségek. Csak egyszerűen nincs mit kezdeni vele, nincs az a mennyiségű fórum, amivel ezt meg lehet tölteni.
A Watergate ügy, amikor kirobbant, egy évig nem történt semmi, mert csak a Washington Post foglalkozott vele, és akkor lett igazán nagy ügy belőle, amikor New York Times, a Los Angeles Times és a nagy amerikai lapok rákaptak. Tehát bizony támogatni kéne egymást. Én szerintem ez Orbán három legnagyobb disznósága közül az egyik, de tényleg kíváncsi vagyok a fiam véleményére.
Milyen rendes, hallgassuk meg akkor.
Hallgassuk meg. Mint Bolgár György, fölteszem a fejhallgatót. Halló, itt az apád, Just Selmeci Penke Bence.
Szia!
Sziasztok! Sziasztok! Sajnálom, hogy nem lehetek ott veletek, de hát az ember néha összeszed ezt-azt.
De hát, ha itt lennél, nem tudnánk fölhívni. Ez is valami.
Tehát ott tartunk, hogy mit mondott Tihanyban Orbán Szimeon úrról. Miről a véleményed?
Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 15 évnek az egyik legjelentősebb mondata. Ugyanis, amikor az előző adást rögzítettétek, előtte két órával vagy egy órával jelentette be a Dobrev Klára, hogy a Gyurcsány mindenhonnan visszavonul és lemond. Utána jött ez a Szimeon dicséret Orbántól, és ez két olyan dolog, ami a fideszes szavazóknak mindig egy nagyon komoly kapaszkodó volt. Tehát lehetett nekik mondani, hogy Orbán Ráhel éppen most vásárolja föl Somogy vármegyét a far zsebéből, és hogy a Magyar Nemzeti Bank Lengyelországban azért vásárol plázákat, mert azoknak olyan hatalmas parkolóik vannak, hogy elfér benne Matolcsi Ádám Porsche gyűjteménye. Bármikor, amikor fideszeseknek ezek az érvek elhangzottak, hogy hát nem mennek jól az országban a dolgok, akkor mindig ott volt két de. Az egyik, hogy de Gyurcsány, a másik, hogy de a baloldal bezzeg 1 millió román munkavállalózott, amikor a erdélyi magyaroktól megtagadták volna az állampolgárságot. Két olyan adó volt, amire ők hivatkozhattak, hogy oké, de nem számít semmi, mert ez a két dolog mindent felülír. És ez a két dolog, ez egy hét alatt tűnt el.
Adónak tartott Magyar Péter gyaloglását Nagyváradra?
Amíg elér Nagyváradra, addig nagyon sok magyar települést érint. Rengeteg emberrel találkozik minden városban.
A hócipő pénzszerint tudta csak követni.
Találkoztam vele Szolnokon is. Éppen ott jártunk, amikor 500 és 1000 ember között követték, és egy legalább fél kilométeres sor ment az autóutakon. Egyébként Tisza Park és a Magyar utca sarka környékéről indultak. Azóta azt láttam, hogy...
Az egy jó kereszteződés.
És Benedek, bocsánat, nem lehet, hogy ezután betegedtél meg? Tehát nem lehet, hogy Magyar Péter áldáz módon megpróbált téged megfertőzni, hogy ne tudj részt venni a munkában? Hogy ezt is valamilyen brüsszeli ukrán vírussal fertőzött meg téged Szolnokon?
Nem fel se a körmöm, se a szám. Ugye ezt a száj és köröm rágás járványnál próbálták különböző, mondjuk azt, hogy inkább csak befolyásoló tényezők elterjeszteni ezt a hülyeséget. De például tegnap láttam, Darvasról jelentkezett be egy lakóautóból, hogy ott fog az éjszaka aludni. Ezt azért nem tartom.
De ugye ez nem a Gyurcsány lakóautója.
Gyurcsány kottájában játszik, ez is egyértelmű.
Bence, ugorjunk, mikor voltál életedben először Nagyváradon?
A forradalom után 3 héttel. Ugye ez volt az az időszak, amikor a rádiókabaré kiszabadult Magyarországról.
Előre is voltunk.
Igen, és a Nagybandóval, meg a Sándor Gyurival mentünk egy műsort előkészíteni. Hát emlékszem, hogy amikor őket meglátták, hogy ott sétálnak Nagyváradon két, akkor azért ott már ismert magyar humorista, akkor mint az UFO-kat úgy nézték, hogy úristen, nem álmodunk. Tényleg változnak a dolgok, hogyha ezek az emberek már itt járhatnak, kelhetnek.
De most kérdeznék még valamit. Előtte nem volt a Nagyváradon? Nem lehet egy ideig gondolkodni a vágónál sem.
Nem tudom, mire akarsz kiukadni, Moszkvában voltunk előtte.
De. Én azt állítom, hogy voltál. Tessék, itt vagyunk négyen, mondjátok meg, 15 éves volt a Bence 89-ben. Mikor volt előtte a Nagyváradon, hány éves volt akkor?
Honnan tudjuk?
Én a Teddynek hiszek, ezt megtaláltam az eddig.
14.
Másfél.
Kevesebb.
Egy.
Nem, kevesebb.
Nulla.
Ott készült.
Kevesebb.
Ott készült. Ott jártattátok már, elnézést.
Anyád a hatodik hónapban volt.
Hatodik hónap.
Nem kérdezem, hogy mit láttál, de...
Azt ismered, hogy...
Sötétet. Hát ugye ott a dinamót is korlátozták.
Apám mesélte, hogy vele mentem fel a hegyre, és anyámmal jöttem le.
Köszönjük, Bence, gyógyuljál. Szia.
Jobbulást. Szia.
Szia.
Bence 3 héttel ugye a forradalom után volt kint, ahogy hallottuk. Én viszont a forradalom első napján voltam már ott, nem is akárhogyan. Amikor jöttek az első hírek, hogy valami készülődik Temesváron, akkor szóltam Acél Bandinak, ugye a főszerkesztőnk volt a híradónál, hogy én mennék. Karácsony előtt voltunk, nem nagyon volt ember bent. A Béka, Erdei István, a legszuperebb gyártásvezető volt a televízióban. Mondom neki, hogy kellene kocsi meg operatőr. Azt mondja, hát nincs kocsi a garázsban, illetve sofőr, de szerzek egy taxit. És szerzett egy taxit, úgyhogy mi taxival mentünk a forradalomba. Operatőrt meg úgy szereztem, miután az én operatőröm szabadságon volt, hogy szembe jött a folyosón a Fülöp Tibor nevű idősebb kolléga, és mondta meg, hogy ráérsz? Azt mondja, igen. Gondolom azt hitte, hogy elugrunk valahova egy 5 perces riportra. Mondom, akkor indulunk Temesvárra. Fel se fogta igazából, hogy mi van. Eljutottunk a határra. A határon közölte a magyar határőrség főnöke, hogy hát Jusszul, én szívesen átengedem magát, de a románok nem fogják beengedni. Amilyen szerencsénk volt, akkor érkezett egy konvoj. Én ezt soha nem meséltem még el sehol. 6 darab taxi, vöröskeresztes zászlókkal és vöröskeresztes dobozokkal, kötszerek, gyógyszerek, mindenféle. És mondom nekik, hogy adjatok nekünk is már néhány dobozt meg egy zászlót, és beálltunk a sorba. Úgyhogy még szerencse volt, hogy nem tévés kocsival mentünk, hanem taxival, mert így nem lógtunk ki a sorból. Úgyhogy nagyon rövid idő múlva már ott forgattunk Temesváron. És hogy mennyire izgalmas volt a dolog, bementünk a szállodába a Temesvár főterén, ahol ugyanúgy, ahogy mondtad az előbb, hát piszkosul megörültek nekünk, mert a híradót látták meg, ugye, a magyar híradót, amit ott néztek már évek óta.
Rádiókabai szóvivője Acél Bandi lett aztán.
Igen, és kérlek szépen, a étterem főnök, ahogy meglátott, fölnyomta a lámpákat, mindent, és ez este volt már. Én mondom, ezt nem kéne, mert ez mostanában itt nem túl jó, és ebben a pillanatban kapott egy sorozatot az étterem. Aki volt, mindenki az asztal alá. Úgyhogy ott fogyasztottuk el végül a vacsorát, ami szenzációs volt, nem engedett fizetni, úgyhogy azt a lisztet, cukrot meg csokit adtuk neki, amit a feleségem bedobált a sportszatyorba, amivel elindultunk. Aztán jött az éjszaka, ami azért volt izgalmas, mert a szállodának a régi része, mi az új részben voltunk, az a város felé volt, a régi része az a főtér felé. De az le volt zárva renoválás miatt. Mi az operatőrrel oda áthúztunk, és kerestünk egy szobát, ahol be tudunk menni, az teljesen lezárt, lesötétített valami volt. És az egyik szobába benyitottunk, és ott volt 2 ember. Egy magyar fiú, egy tolmács, és egy francia újságíró. Összehaverkodtunk rögtön, és onnan elkezdtünk filmezni. Igen ám, de a tér közepén állt egy harckocsi. A harckocsi lövegtornya az járt körbe, és ahogy járt körbe, a Fülöp ott állt az ablakban vállán a kamerával, ami úgy nézett ki, mint egy aknavető vagy bármi. Ugye messziről katona be van izzítva, amúgy is. Meglátta, ahogy elment a löveg a szoba irányából, megállt és visszafordult. Én abban a pillanatban elrántottam magammal a Fülöpöt egy ágyra, ágyba vittem, a francia meg eldőlt a másik oldalra, épp időben, mert jött a sorozat.
Ez volt az első tévésorozatod?
Ez volt az első, ahogy tetszik mondani, ez volt az első tévésorozat. Na, ez aztán nagyon összehozott minket. Érdekes, hogyha az emberrel lőnek egy ilyen forradalomba, akkor a környéken állókkal össze tud haverkodni egy másodperc alatt. Aztán még ki is mentünk az éjszaka egy rövid sétára, nem volt izgalommentes, és azt hittem, hogy az ember forradalomban nem tud aludni, de én lefeküdtem és tudtam aludni. Viszont hajnalban arra ébredtem, hogy a Fülöp ott érdel a radiátor előtt és imádkozik. Eljutottunk idáig vele, és kérdeztem, hogy mi van, Fülcsi, hát akár imádkozol, akár nem itt vagy, vagy ez van, vagy az van. Azt mondja, hogy igen, de nekem unokáim vannak, mondta ő. Az első 24 órában tulajdonképpen ezeket a felvételeket használta az egész világ, mert a Béka még azt is elintézte, hogy a debreceni stúdiót fel fűtötték, és a taxisok vártak, ahogy elkészültünk egy kazettával, azt egy taxi már vitte is vissza Debrecenbe, és onnan játszották be az egész világnak.
Azt írtuk a szolnoki fotó alá, amikor Magyar Péter ott megy rengeteg emberre Szolnokon, hogy foglalod a kurvanyádat, de nem ám a mi Tiszánkat, nem kell följelenteni minket, mert Petőfi idézett, csak a hazánkat Tiszán,
módosítva
a Tiszánkra. Ez alatt azt a Tiszát gondoltam, ami a Simeon azt mondta, hogy addig tart Románia határa.
Ezt már korábban egyszer akartál.
Igen.
Én éppen ezt akartam, amikor mondta a Bence, hogy ott sok magyar település van. Hát a Orbán Viktor elnökjelölt barátja szerint a Tiszáig minden Románia.
Na, de te jársz oda vívni.
Szatmár Németibe jártam,
mert rengeteg nagyváradon.
Igen, 1970-ben fölléptem Nagyváradon a színházban.
Nagy Endre is ott kezdte.
Hát igen, meg Adi is.
Színházzal szemefordul az ember, akkor bal oldalt van az asztalja, a régevel Emke, az ott az Adi kávéháza. És akartak csinálni neki egy emléktáblát a 70-es években, de hát nem lehetett egy magyarnak ott emléktáblája. És tudod, mit találtak ki? Nincs meg az emléktábla már, és nem tudom a fotót, hogy Adi Endrének a munkásmozgalom nagy költőjének.
Így van. Egyébként megoldani. Statiszta voltam, kórus, Ödipusz kolonoszban, Debrecen Csokonai Színház, és ott értünk fel, majd emlékszem, sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatos, ezekkel a szavakkal. De meg kell mondjam, hogy furcsa tapasztalataim voltak. A színház büféből két helybeli színész vitatkozott, a következő volt a szöveg, hogy hát én, mint Székely, meg én, mint Székely, na, a Székelyre vigyázunk, a te egyik nagyapád magyar volt, hoppá. Ez 1970-es vita volt. Egyébként életem legnagyobb sikere Szatmár Németiben volt. A vívó gyerekekkel ültünk egy asztalnál, vacsorázok, a szomszéd asztalnál meg három ember ült, az egyik a Bér Miklós püspök úrakkoriba, és még két ember. És fölállt a Bér Miklós, és odajött hozzám a másik étebe, mondta, ez a
nagyváradi... És azt mondta, hogy Farkasházi úr, köszönöm, hogy itt van.
És hogy lenne kedvem holnap délelőtt Érmincentre ellátogatni velük Adi szülőházára. És akkor, hát ez a legnagyobb élmény volt életemben, a mi siker, és akkor azt kellett mondani, hogy ma délelőtt voltam a gyerekekkel. Ahol egyébként, amit te mondtál, benne van ott az emlékkönyvben, ami románul, magyarul van, hogy Adi azért nagyon nagy költőnk, románul, mert bírálta a kapitalista rendszert, és ezért szeretik Magyarországon is.
Azért egy. Meséljük el ezeket, hogy ennyit a, arról a baloldalról, vagy baloldainak nevezett emberekről, akikről azt állítják, hogy hazátlan bitangók, és itten
na, akkor én
bőselítek. Nem, csak annyit hagyd mondjak, hogy az előbb beszélgetünk a Benedekkel, hogy ő azért Benedek, mert a mamája az Kisbaconi Benedek lány, a Benedek Elek, Benedek Marcell falujából származik a Mimi. Én csak annyit tudok Nagyvárad kapcsán mondani, hogy a apám nagybácsi, a Élesdi képviselő volt, 1905-től 10-ig ő a 48-as függetlenségi pártnak volt az egyik fontos ember.
Ezen az alapot belépett a harcosok klubjába.
Igen, igen. A dédapám is, két testvére is harcolt Erdélyben 1849-ben, egyikük a Samu pedig onnan írt a hazavilágosról, hogy holnap leteszünk a fegyvert. Nem szoktam ezekkel dicsekedni, csak orba szájba halljuk, hogy minket nem érdekelnek az erdélyek. Egyetlen egy dologra vagyok kíváncsi. Hogy fogadják Orbán Viktort idén Tusványoson?
Ha lesz.
Hát lehet, hogy nem Tusványosra fog menni, mert hogy most már azért vannak neki új barátai. Hát, aki a héten közlekedett a városban, bizonyám, aki a héten közlekedett a városban, az
csak
nem
ott
tudta,
nem lesz akkor a közönség.
Nem tudott nem belefutni a türk tanács kombójába.
Tusványos küzdő lesz.
Hát csatlakozok még a Tedihez ezügyben, hogy mennyire vagyunk mi balosok vagy jobbosok, mennyire viszonyulunk és hogyan az erdélyiekhez. Pár nap múlva, ugye ez karácsony előtt történt, amit az előbb elmeséltem. Pár nap múlva karácsony másnapján felhívott a Keleti Gyuri, aki akkor a honvédelmi miniszter sajtófőnöke volt, és azt mondta, hogy akarsz menni Bukarestbe? Mondom, persze, hogy akarok, miért? Azt mondja, akkor este 9-kor gyere ki az operatőrrel a Ferihegyre. Kimentünk Ferihegyre este 9-re, oldalt messze távol az épülettől ott állt egy 254-es. Somának hívták, Somogyvári József. Soma volt a beceneve, mindenki így ismerte. A Malévnál ő volt a 154-esek berepülő pilotája. És azt mondta a Gyuri, hogy ez a gép most elmegy Bukarestbe, elvisz titeket, de vissza kell, hogy gyertek azonnal fordulóba. Fölszálltunk a gépre, és azt látom, hogy a üléssorok ki vannak szedve. És középen végig hatalmas nagy faládák vannak. És kérdeztem, mi ez? Mire legyintett a Gyuri, és azt mondta, ne foglalkozz vele, ez gyógyszer, vagy valami, mondta így. Aztán, amikor már felszálltunk, akkor mondom a Somának, te olyan nehéznek látom ezt a gépet, igaz ez? Szóval, hát ennyi lőszerrel? Ugyanis kiderült, hogy a román hadseregnek fegyvere ugyan volt, de a lőszert azt a szekú őrizte. Tehát az náluk volt, tulajdonképpen botként tudták volna használni a fegyvereiket, és tőlünk kértek lőszert. És a Magyar Honvédség így küldött.
Hát ezt döntötték el a népszavazással, meg a 23 millió magyar vendégmunkással egyes politikusok.
Megalakult a harcosok klubja.
Végre. Ez az, amit a sisakommal akartam mutatni neteket. Még egyszer, hogy remélem, hogy a YouTube-on lehet látni. Van rajta egy ilyen cél, ami, és ez tökéletesen jó. Ugyanakkor ebben, hogyha nagy baj van, akkor lehet körbe levest is kérni.
Tehát, arra még szükséged lehet, mert szerintem, amit a Németh Miklósnak köszönhetően megúsztunk 90-ben, ugye, hogy nem volt véres a váltás, ez még eljuthat odáig. Ez a mostani helyzet szerintem. A fiam telefonált haza Kámból, amikor megalakult ez a Harcosok Klubja című dolog. Ő emlékeztetett, hogy volt egy ilyen film, és ő hívta fel a figyelmemet a regényre, a hasonló című regényre, ami 96-ban íródott, és ez az ukrán származású meleg fiú írta. Ez a Palányuk.
Csak igen.
Igen.
Hát azok, ez teli találat volt a Fidesz
részéről. Háromszorosan teli találat volt, mert ugye...
Mi szól a film?
Hát ez a harmadik találat, a skizofrén férfi a magában megszülető ellenséggel vív, és folyamatosan veszít. Úgyhogy
ez a hívei egyik... úgy nevezik magukat, hogy a világ daloló, táncoló szalkupaca vagyunk.
Igen, igen, igen.
És volt egy érdekes dolog.
Ez most a regényben, vagy a... valódi harcosok klubja tagok.
Jó, jó, csak
egyértelműsítjük, hogy ezt kik mondták magukra.
HVG felhívta az írót, hogy mit üzen Magyarország, és ezt mondta, az ellenzék, ha szerveződne, talán használhatna a harmadik könyvem, a Láthatatlan Szörnyek címét, az óvatos távolmaradóknak pedig ott van politikai zászlóbontáshoz a második könyvem címe, a Túlélő. A filmnek a spin-offja is elkészült, a címe ennek a Harcosok Klubjának, ha valaki megnézi, akkor igencsak hasonlít a Nyilas keresztes.
A Láthatatlan Szörnyek cím azért nem jó ajánlás a szerzőtől, mert ezek láthatóak.
Egy nagyszerű 80 másodpercest összevágott a Tiszából valaki, erről a Harcosok Klubjának megalakulásáról, hogy 80 másodperc alatt én 120-ig számoltam, 120-szor mondják azt, hogy harcolunk. Lázár,
Mencer,
Széjjártó Orbán, és a végén cétálja Orbán a kezét, és azt mondja, hogy ilyen a béke.
Tényleg az egész világunk most már olyan mérhetetlen abszurd, hogy mintha Örkény írta volna. Tehát teljes elmebaj van a világban, teljes elmebaj. Aki politikai humorral foglalkozik, annak nem kell már semmit kitalálni. Egyszer leírod a valóságot, mert vagy sírsz, vagy nevetsz rajta. Más nem lehet. Mint most éppen az előző Őrkét mondtam. Van egy koncentrációs tábor, a mama áll a gyerekkel, a kislányával a kerítéssel, és mondja, hogy ott azon túl az erdő után van egy folyó, azon, ha áthúznánk, olyan egy vonat, akkor föl tudnánk látni a vonatra, és azzal el tudnánk menni haza, és otthon lennénk, otthon, mire a kislány, és mond, mama, onnan meg lehet szökni. Hát itt vagyunk most mi, otthon.
Gönczi Gábort magába vitte Albániába Orbán. Most ebben mi volt a hír, azon gondolkodtam. A hír az lett volna, hogyha ott hagyja.
Nem? Már ismer... a Gönczi az Orbánt?
Hát lehet javítani a poénomat. Igen. Én a Göncit ismerem, a heti hetes bulikon játszott zenét. Hát a Csiszár Jenőnél egy hajszál a butább.
Viszont jó helyen kell butának lenni, azért tegyük ezt hozzá, nem?
Még egy, ami szintén tegnap történt vele. Fogorvosnál voltam, és azt mondta nekem a fogorvos, hogy egy összecsukást kérek. És gondoltam várja, hogy Orbán Viktor fogorvos azt mondaná, hogy egy összecsukást kérek, és kérdezze Viktor, hogy meddig? Hát, hogy 10-15 évig.
Erről hallottam.
Vagy egy ügyész azt mondaná, hogy egy becsukást kérek.
Igen. Mészáros Lőrinc elment a fogorvoshoz, és mondja az fogorvos neki, hogy aranyfog, platina, híd, ilyen mindenfajta. Mit tudok én csinálni a szájába? Valami riasztót építsem be. Hát ezt hallottam róla.
Villámgyorsan megszavazták az átláthatósági törvényt, amely falhoz állítja azokat a lapokat, portálokat és civil szervezeteket, akik külföldről is kapnak bármi csekélytámogatást. 25-szörös büntetéssel sújthatók, nem jogosultak az 1%-os felajánlások elfogadására, és egy 100 forintos adományhoz is külön engedély kell, továbbá bármikor ellenőrizhetők.
Senki Alfonz mondta a Hálomtest Afrikában című rejtőremekbe, hogy a sivatagban nem kell senkit megölni, elég, ha elveszik a kulacsát. Na ez az a törvény.
Itt van nálam egy 1 dolláros. Ha én ezt az 1 dollárost, amit én Amerikában kaptam, egy pincér hozta, aki meg a társadalomban azt, hogy nem kell adni itt borravalót, nem adtunk borravalót, a pincér megszigyelt és adott 1 dollárt. Tehát ott kaptok, ha én ezt az 1 dollárt magamnál tartom, akkor nekem végem. Hogyha engem a Löpen asszony támogatna egy pár euróval, abból a pénzből, amit Orbán Viktortól kapott, akkor most mi a helyzet?
Hát azt Orbán Viktortól kapta, tehát csak visszajön szerintem.
Akkor meg, az
hát,
nem bűn.
Ez megváltozik, hogy ez most béke euróról van ez szó, vagy háború euróról. Ezt nézd meg kérlek szépen ezen a dolláron, hogy ez béke dollára, vagy háború dollára, mert nagyon sok minden múlik
ezen. Ez egy gumitörvény, mindent megtehetnek kérlek szépen. Csak olvasok egy paragrafus belőle, és most nézzük meg, hogyha Orbán Viktort kéne megnézni ez ügyben. Magyarország szuverenitását veszélyezteti minden olyan tevékenység, valami törekvés, amely Magyarország független demokratikus jogállami jellegét sérti. Magyarország független? Magyarország demokratikus? Nem. Tehát Orbán Viktor fizes. A magyar nemzet egységét és összetartozását sérti. A Tihanyi beszéd után mennyit kell az Orbánnak fizetni? A határainkon kívül élő magyarok sorsáival való felelősségeit egy külön passzus hozzá. A házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét. Ha most én azt mondom, hogy nekem első a haza és második a család, már büntethető vagyok. A béke, a biztonság és a más országokkal való együttműködés sérti. Ragyogó együttműködő Orbán Viktor egész Európában, nem? Magyarország alkotmányos önazonosságát, keresztény kultúráját sérti. Ez keresztény kultúra, az a 10 000 ember, aki ordítozott ott, hogy harc, harc, harc. Ez a keresztény kultúra. Mennyit kéne Orbán Viktornak fizetni? Természetesen a mi adónkból.
Telne.
Tessék?
Telne.
Telne. Már meg is nevezte a Kocsis Máté a 444-et, a Telexet, a Klubrádiót nem sorolta fel? A
Klubrádiót ő nem sorolta fel, pedig nem is vonatkozik, szóval, hogy az ő
hát a Klubrádió
szemében...
már senki?
Hát mi már szart sem érünk. Szóval mi magunk is felkerültünk erre a listára. Év elején szólalt meg itt egy történész, aki azt mondta, hogy Ukrajnában honvédő háború zajlik. Nem tetszett. Nem volt ez egy... abból a szempontból hasznos megszólalás, hogy itt szépen ledőltek a dominók, és most ott tartunk, hogy veszélyt jelentünk mi, mint Klubrádió a magyar szuverenitást.
Nem kap külföldi támogatást, pedig
szeretnétek?
Hát személyesen ismerem Soros Györgyöt, sokszor találkoztam vele, és a Selmecivel és a Fábri Sanyival hiába nézel.
Nem emlékszem.
A Pesti Színházban ott a színpadon pucolt krumplit, miközben a Fábri Sanyi kérdezgette.
Igen, de dolgoztatott nekünk, tehát dolgozott, mi meg hagytátok, fizetett ezért, hogy...
Vasárnap 6-ra a Fábri ötlete volt, azt mondja, hogy hozzak egy kiló krumplit, és megpucoltatja a Sorossal. Na most vasárnap este 6-ra, akkor hol kapsz egy kiló krumplit a Váci utcába? És becsöngettem ilyen
kapuajakba,
igen, hogy jó napot kívánok, Farkasádi Tivadar vagyok, vennék egy kiló krumplit, azt mondja, főtt krumpli, mondom, az nem jó.
De, bocsánat, én, mint aki akkor még nem nagyon éltem, vagy nagyon gyerek voltam, ezt egy picit megmagyarázzatok, hogy Soros Györgyel krumplit pucoltattatok élő?
Egyenes adásban, tévéfelvétel van róla.
Ez
van.
Miért történt
ez a különbség?
10 éves volt a Soros alapítvány, és a Hócipő rendezett egy estet ezen alkalomból, és Sanyi találta ki, hogyha már interjút csinál vele, akkor legyen érdekes, hogy közben pucoljon krumplit.
Hát ilyen prefidetes dolog, hogy krumplit adunk valakinek, tehát nem választások előtt, hanem már a Soros is kapott krumplit a Fidesztől.
Egyébként ezzel a törvényen abszolút vissza lehet élni, tehát nem közel semmit
ne,
csinálni.
Ne, Teddy, ne legyél ennyire rossz indulatú.
50-es évekbeli vicc, azt mondja, képzeld el, 5 évet kaptam semmiért. Azt mondja, az borzasztó, semmiért, csak 3 évet szoktak adni.
Egyébként, ha már Soros, elárulok valamit. Nekem van itt a telefonomban egy fénykép.
Igen.
1986-ból. Én soha nem találkoztam, nem ismertem, semmit nem kaptam Sorostól, de ezen a fényképen az édesapám, aki akkor egészségügyi miniszterhelyettes volt, a Sorossal írnak alá egy szerződést, amiben a Soros mindenféle egészségügyi gépeket és ezeket a magyar államnak hozott be 86-ban.
Jól van, de voltak annyira jól működő gépek, mint a Szijjártó által beszerzett lélegeztető gépek? Csak
nem
kérdem,
tudom, nem tudom, mert hozzátartozott a mi működésünkhöz édesapámmal, hogy én nem mehettem az ő területére soha. Tehát én 90-ig egészségügyben soha semmit nem csináltam.
Nem lehet ezt összehasonlítani. Ma már egy újraélesztéshez is időpontot kell kérni. Ez ma már nem úgy van, mint
igen. Dobrev Klára bejelentette, hogy férje lemondott a DK elnöki és parlamenti frakció vezetői posztjáról és visszavonul a közélettől, továbbá elválnak, ő viszont egyedüli jelöltként indul a DK elnökségért, és fejest ugrik a változásba.
Úgy legyen.
Izgultok, hogy ki lesz a DK elnöke?
Nem, hát ez nyilvánvaló egyértelmű ezek után. Én rendkívül okosnak, értelmesnek, műveltnek, kultúráltnak tartom a hölgyet, aki ezt számtalanszor megmutatta. Azt hiszem, egy picit jobban beszél angolul például a Deutschnál, és elfogadottabb is nála az Unióban, bár lehet, hogy ez itt nem érdem, hanem inkább bűn.
Van egy problémám, 106 helyen el akarnak indulni. A Tisza is elindul 106 helyen, és a DK is elindul 106 helyen. Az egy érdekes dolog lesz. Természetesen jelen pillanatban korántsem azonos a felmérések szerint a támogatása ennek a két pártnak. De hogyha egymás ellen fordulva tovább megy az apró pirocskázás, meg a benfentes információk is, tehát egymás ellen tovább mennek ezek a szurkapiszkák, és nem tudnak, nem összefogás, eszem ágában sincs összefogásra beszélni, de mind a két megoldáshoz, ha 106 helyen elindul a Tisza, nem azt mondom, hogy rossz, hanem ezek ellenőrizetten emberek, nem a politikából jöttek, önéletrajzok alapján lesznek kiválogatva. Isten őriz, mi van, hogyha 3-4 szavazattal győz az ellenzék, és 4-5 embert a Fidesz sok milliárd forintért megvásárol közülük, hiszen még nem bizonyítottak semmit. De mi van akkor, hogyha Dobrev Klára komolyan veszi, és tényleg elindulnak 106 helyen, és emiatt bukik az ellenzék? Nem fogom én ezt megoldani, csak egy hasonlatot találtam ki erre. Ismertek azt a játékot, Laci, figyelj, mert fegyverkő meséltél. Ez ilyen bátorságpróba, hogy van egy kibiztosított kézigránát, és kiugrik el előbb előle. Tehát ki az, aki tovább mer ott maradni. Na most, hogyha ezt játsszák jövő tavaszig, hogy mind a kettő olyan bátor, hogy nem próbál valamilyen megoldást találni erre a kétségtelenül létező problémára, akkor ki fog tuti felrobbanni? Elmondom. Mi? Mert mi vagyunk a kézigránát. Mi vagyunk a kézigránát. Lehet, hogy ők az utolsó pillanat belugranak, de nekünk annyi. Tehát ezt meg kell oldani, természetesen az egyik 50%-on áll, a másik 5%-on áll.
Ez csak úgy lehet megoldani. Magyar Péterék úgy csinálják, hogy nem tárgyalnak a baloldallal, mert akkor nem tudnák elszipkázni a Fidesztől azokat a bizonytalanokat, akik sokan vannak. Ugyanakkor, ha fű alatt tárgyalnak arról, hogy egy győzelem esetén hogy lehet koalíciót bevenni a baloldali dolgokat.
De mi a garancia?
Semmi, de
én
azért, hogy megvegyen a kétharmad.
Tudok rá. Igen? Vasárnap az Orbán már elmondta ezt, hogy DK, Tisza, koalíció lesz.
Mindenesetre nagyon fontos, hogy kik lesznek ezek a jelöltek. 2017-ben Botka azt mondta, bejárt az országot rendkívül mérsékelt sikerrel, és mindenhol megtaláltuk a legesélyesebb jelöltet. Azóta őgök ezen, hogy lehet egy-két nap alatt megtalálni a legesélyesebb jelöltet. Láttuk, hogy mi lett belőle. Nagyon a jelölteken múlik.
Akkor én egy másikat mondok. 94-ben, amikor a Hornék letarolták a pályát, teljesen ismeretlen jelöltekkel indultak. Mindegy volt az országnak, csak ezek takarodjanak.
Igen, olyanok is lettek, és akkor már hozzáteszem, a 90-es, SZSZ-es kerületi polgármesterek, azok is eltűntek néhány évben, mert pillanatok alatt nem lehet megbízható hozzáértő embereket találni.
De itt most nem is az a cél, hogy hosszú távra gondolkozzanak, vagy hosszú távra tervezenek, itt az a cél, hogy ezek eltakarodjanak.
Így van. Ez teljesen világos, de mi van, hogyha 5 embert megvesznek?
Hát ez benne van a pakliban.
Majd kiderül, hogy minden. Ahogy a kétfarkú kutyapártot is sajnálom, hogyha eltűnik, ahol remek dolgok van. Hát most a Kovács a dán nagykövetnek elmondta, hogy a 12. kerület anektálja Grönlandot. Hát ez egy fantasztikus. És a dán nagykövet megköszönte. Egyébként általában ezen a címen a netanyagú is be fog jelentkezni, Grönland néven fogja anektálni.
Tehát... Azt tudod, hogy van elődje a kutyapártnak, az a Fasek, aki tudott magyarul, és nagyszerű útleírása is vannak.
Kinek?
Jaroszláv Haseknek, a svejk szerzőjének. Kérlek szépen.
Ő... A Hacsek és Sajóból az eredeti.
Igen. Nem, ő azt hiszem ezeket...
Pont arra néve kérdezel vissza, amit jól ki tud ejteni a tegyét.
Nem értettem, bocsánat.
Azt hiszem 1912-ben alapított egy pártot. Azt hiszem az volt a neve, hogy a törvény keretei között működő békés haladás pártja, és az volt, hogy mindenkinek ígértek egy zsebakváriumot, és az első dolga az volt, hogy tiltakozott a mexikai földrengés ellen.
Igen.
Kérlek szépen, azt hiszem, tartsunk egy nagyon rövid hócipőt, mert...
Tele van nektek?
Tele van a hócipőn, kérlek szépen, a címlapon Nagy Márton szerepel, aki indoklási miniszter, azt írtuk róla. Én szerintem most van egy portál, nem tudom, aki az Orbán korszaknak a legjobb szavait keresi. Szerintem ez az év szava, amit ő kitalált, pedig még csak május van, azt mondta, hogy ugye Szijjártó szerint ez szankciós infláció, az Orbán szerint háborús infláció, mit mondott Nagy Márton? Meglepetés infláció. És itt van a négy kép, meglepetés infláció, meglepetés hiány, meglepetés adósság, meglepetés visszaesés.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de nekem erről az emberről mindig a macskafogó rajzfilm jut eszembe, és a Lustadik, hát az nézett ki. Tehát egy élőszereplős adaptációban szerintem tökéletes szereplő casting lenne Nagy Márton erre, és jobban járnánk szerintem.
Be kell mondjam, ha már hócipő, Vörös Szilárd vezető fotósunk. Olyan sorozat van Gyurcsány életéről, aminek az első része van benne most, hogy ezért minimum egy érdemes művészi díj járna, ha egyáltalán merészelné bárkinek azt odaadni. Fantasztikus sorozat. Olyan képek a történetéről, hogy egyszerűen elképesztő.
Még egy karikatúrát mesélni kell a rádió hallgatóknak.
Az YouTube-on meg lehet nézni.
Ferenc megkérdezte az egyik kommentelünk, hogy hol lehet kapni, mármint hócipőt. Gondolom nem Gyurcsány Ferenc volt, mert meglátja ezt a hét oldat, amit beszélt, nem fog örömmámorba úszni otthon.
Lehet, hát most már ráér, most már lehet, hogy így olvasgatna.
Igen, igen, kérlek szépen. Hát nagy krokodil környeket hullajtanak a németek a magyar demokráciáért, de jelzem, hogy az Aldiba meg a Lidlben nem lehet kapni hócipőt, a Tescóba, az Osamba és a Spárba szerencse lehet. De az előbb, ami kapcsolódik a Béla pátyó, van egy remek rajzolónk is, aki lerajzolta a kereszteseket, kérlek szépen. Orbán Viktor elő megy keresztes vitézként egy malac tetején, és utána a Tibor és a Rákel egy Ferrarival, a Semjén a helikopterivel, amiből kilóg egy szarvas, a Matolcsi 500 milliárdon gurul, mögötte a guruló dollárokon a Matolcsi Ádám, őt követi Rákai Filip egy
Gésmercivel a híres.
Az mennyibe kerül egy ilyen?
Kérlek szépen, megnézem neked a használt autón.
Jó, de a legszebb a rajz vége, kérlek szépen, egy jakt, ahol, mint a Titanic filmben, hogy van a szerelmes pár? Így a lövő és az Andi, ugye?
Egyébként a Matolcsi gyerekek kocsijára, mindig az, hogy a rendőr megállít egy autót, és mondja, hogy tudta, hogy ez az autó ez lopott, amikor beleültem, még nem volt az. Körülbelül így vannak a matolci gyerekek. Akkor
ugorjunk a következő híre.
Figyelj, 59 millióért már utánad vágnak egy 5 éves használt ilyen G-s Mercit, Teddy, ne legyél már igazságtalan, hát mi az, hogy zsebből összedobjuk. Ahogyan a következő
engem
hír is.
Ki.
Jó, akkor nem ülhetsz a mi Mercedesünkben majd, László. De a következő hír is ehhez kapcsolódik, mert hogy Hadházi Ákos ezúttal Sarka Kata 4 milliós Hermész papucsát és Várkonyi Andrea 1 milliós Dolce & Gabbana nadrágját mutatta be, amiben egy 120 milliós Bentley-ből száll ki, és 600 ezer forintos Louis Vuitton pólóját, amit a lánya szülinapjára vett fel.
Hát a Sarka Katának az új cipője azért kerül 4 millióba, mert nem régi, nem repett a sarka.
Igen, állítólag azért váltak el, ez egy régi víz, de muszáj mondanom, hogy azért váltak el a Hajdútól, mert a Hajdú paranoiás volt, attól félt, hogy valaki mindig a sarkában van.
Andi mondott...
Köszönjük, a Marton Fritz ilyenkor nagyon haragudott, amikor szóvisz volt, de hát ilyen az élet.
A Hadházi Ákos, aki kiássa ezeket a dolgokat, hogy tudik neki, hát legalább a Hadháziban jöjjön ki a Magyar Péter. Hadházi nélkül nem tudok elképzelni kormányváltást. Fantasztikus az az ember. Ő föllapozta Andinak a könyvét, a 600 pólós, meg 1 milliós nadrágos Andinak a könyvét, aki azt írja a lányának a friss könyvébe, azért tanulj, nehogy egy ronda hivatalban üldögéljél, összezárva ugyanazzal a három emberrel, unott arccal, nagyon kevés pénzért. Andi ezt megoldotta, tehát van erre más módszer is, nem csak tanulással tud érvényesülni az ember. Egyébként ezekről, hogy mit vásárolnak, együtt voltunk Hongkongban, ugye, már szóba került, és én bementem véletlenül egy ilyen drága boltba, és láttam egy ragyogó Gucci aktatáskát. Nem volt még soha drága, elegáns, nem is elegáns, praktikus aktatáskám, csak iszonyatos volt az ára. És nem tudtam volna megvenni, és másnap kimentem Hongkongba a piacra, ahol megkaptam ezt az aktatáskát a tizedéért, egyetlen egy dolog hiányzott az aktatáskából. Ez a kis pici Gucci felirat. Tehát gyakorlatilag cédulákat vesznek.
Hát, de azért van, amikor nem, mert amikor kint volt a Mikroszkóp Moszkvában, és a Sarsózsi rábeszélte a Hofit, hogy vegyen a gumáruházban 10 rúbelér porszívót. Hát az, ott volt 40 darab, ez, hát 15 semmi. Hát akkor jó, megvette hazat, nem volt benne motor. Hát van ilyen, legyen.
Nem motort vett, porszívót.
A 80-as olimpián voltam kint, ugye birkózás közvetítettem, és a Darvas Mátéval, az operatőr sráccal osztottak be egy szobába, vele voltunk. Ő színes tévét akart venni, vett is, naponta ment vissza az üzletbe, és cserélte ki, mert nem működött. Hazajött, lerakta, bekapcsolta, ment 10 percig, és vége. Másnap visszavitte. És az egész olimpia ezzel telt el, hogy ő ingába járt az üzlet és a szálloda között.
A Matocsi Polséka gyűjt a kis Matocsi, ugye? És a Somlai, aki az ő haverja, aki renoválta a Magyar Nemzeti Bankot, az Lamborghinivel jár. És most olvastam, hogy zárolták a Somlainak a bankszámláját. De őt mikor fogják zárolni, mert ez a lényeges kérdés.
Adásunk után néhány órával dől el, hogy sorozatban hetedszer a Fradi, vagy először a Puskás Akadémia nyeri-e a labdarúgó bajnokságot. Nem izgulsz, László? Nem pezseg a véred? Ilyenőre gondolva szombat este 8-ra?
Nagyon nehéz, mert egy megrőzött Fradi drukkerülben lettem, igen. És meg kell mondjam, amikor én megírtam a aktuális Fradi himnuszt, a baroknyi néger porlik, mint a szikla, nem engedte leközölni, mert hát a Fradi meg egyáltalán, de hát elvileg fogadhatunk a végeredményre.
Hát tulajdonképpen a Ceausescu akkor körbeüleli ezt a műsort, mert a Ceausescuval kezdtük. A Ceausescu csinált a falujába, Szolnit
eszébe. 18 ezer stadion.
Volt az 20 vagy 30 ezer is. Az 7 faluból rakták össze. Nézzék meg most, hogy néz ki ez a stadion. Tehát, hogyha a felcsút nyeri a bajnokságot, és ezt egész Európa most fog igazán megtudni, hogy Orbán Viktor falujának a csapata, Hoffenheimben van egy ilyen csapat, de azok is Liszthelyben játszanak. Tehát közőhely tárgya lesz, ugyanis a Puskás Akadémiában van egy tehetséges kapus, van egy tehetséges edző, aki magyar, van a nagy, aki egy gyermek hátvéd, és talán 8-9 légióssal játszik a Puskás Akadémia, egy közőhely.
Hát a Paks meg csupa magyarral, tehát kimondottan pozitív dolog, hogy legyőzték a Fradit.
Stadion épült az Orbán Viktor falujába, a TAO pénzeknek a 80%-át, az állami támogatásoknak 80%-át ők kapják, iszonyatos pénzek mennek ezekre a látványsportokra. De ott van például a röplabda, semmilyen eredmény nincsen, és 100 milliárd körüli összegeket kapnak.
Én meg mint vívó panaszkodhatok, hogy a vívás miután nem egy látványsport, még ha nézik a olimpiai döntőt, akkor se érti a néző, hogy mi történik, nem kap pénzt a vívás. Pedig a legtöbb olimpiai érmet a vívás hozta Magyarországon.
Nem tudnátok akkor? Nem.
Nem.
Nem is az úszás.
Vívás.
Nem tudnátok akkor látványosabbá tenni, Tibor, ezen nem gondolkodtatok?
Hát lehet, csak tudom. Akkor filmeztetőt kell vívni, pláne a nőkkel.
Első vérig.
És akkor látszik a vér. Hát ez be gladiátorok kitalálta.
13 éves koromban lettem a népsport tudósító, és röplabda meccsekről is tudósítottam. És kim voltam egy Vasas Dinamo nehézipari minisztérium meccsen. A nehézipari minisztérium 11-szeres bajnok. Voltam 17 éves, és kérlek szépen a Vasas Dinamo Gyömrői út melósok csapata, akik jöttek ki a Box CB-ről, csapatbajnokságról vasárnap délelőtt, és akkor még nem vették olyan szigorúan az alkoholárusítást az ilyen helyeken. És jöttek ki, a Vasas Dinamónak semmi esélye nem volt a 11-szeres, későbbi 11-szeres magyar bajnok ellen, és a következőt csinálták, körbevették a bírót, az, aki ilyen magaslaton ül a röplabda meccsen, és elkezdik csavargatni a lábát. És én megmondtam, de sportársak mit csinálnak? Nekem ugrottak a rendezők, és ki akartak dobni. Nem tudták, hogy én a népsportnak a hivatalos tudósítója vagyok, elővettem az igazolványomat, mivel ők beszaladtak, hogy akkor betiltják a pályát, hogyha itten...
Megírja.
Nem, én megírom, de ebből ügy lesz, hogy megverték a népsport tudósítóját, és leszálltak rólam, abba hagyták a kivívésemet, és vitték a két részeget. És én meg boldogan sütkéreztem ott a dicsőségbe, ezért csak ott hagyják a két részeget, és jönnek felém, és visznek. Hát mondom, hát, mi van? Azt mondta két részeg, itt van ez a huligán, hosszú hajam volt, meg orkán kabátban voltam.
Ezt azért ma nehéz elképzelni.
Igen, és azt mondta, hogy hangosan szittam a munkásosztályt, és több tanú is akadtam, úgyhogy úgy kellett kimenteni engem. Ügyes, nem?
Ügyes. Hát mit a ma lenne?
Köszönjük nekik, hogy kimentettek téged, hiszen ha az akkor nem történik meg, akkor talán ma sem lehetett volna tele a hócipőnk itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Farkasházi Teddy, Selmeci Tibor és Juszt László. Illetve Sugár Ágnes, Horváth Ádám és Loboda Pisti segítette még ennek az adásnak az elkészülését. Én Penke Bence vagyok, két hét múlva újra tele lesz a hócipőnk. Minden jót kívánok!
A Tele a hócipőnk című műsort hallották.